kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Legyünk lámpás a világ számára, kérte 14. Leó pápa húsvét vigíliáján. Április 4-én nagyszombat éjjel a Szent Péter Bazilikában a Szent Atya vezette a húsvéti vigília szertartást, mely a bazilika előcsarnokában kezdődött a tűz megáldásával és a húsvéti gyertya előkészítésével. A meggyújtott húsvéti gyertyával körmenetben vonultak az oltárig, ahol felhangzott az exultet, a húsvéti örömének, melyet az ige liturgia, a keresztelés szertartása és az eukarisztia liturgiája követett. 14. Leó pápa a húsvéti öröménekből idézett: Eszentséges éjszaka távol űzi a gyűlölködés átkát, és meghozza a békés egyetértést, a zsarnok gőgjét is fékezi. A Szentatya kifejtette: E szertartás kezdetén a diákónus így dicsőítette a feltámadt Krisztus világosságát, melyet a húsvéti gyertya jelképez. Erről az egyetlen gyertyáról mindannyian meggyújtottuk saját gyertyánkat, és ugyanabból a tűzből vett lánggal megvilágítottuk ezt a nagy bazilikát. Ez a húsvéti világossági jel, mely egyesít bennünket az egyházban, hogy lámpás lehessünk a világ számára. 14. Leó pápa hozzátette: Ma a mi üzenetünk a világhoz, találkozás, amelyről tanúságot akarunk tenni a hit szavaival és a szeretet tetteivel, életünkkel énekelve azt az alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. Ahogyan az asszonyok futva vitték a hírt testvéreiknek, úgy mi is el akarunk indulni ma éjjel ebből a bazilikából, hogy mindenkinek elvigyük azt az örömhírt, hogy Jézus feltámadt, és hogy az ő erejével, vele együtt feltámadva, mi is új világot teremthetünk, a béke és az egység világát, mint hogy sokan is vannak az emberek, és egy az ember, mert sokan vannak a keresztények, és egy a Krisztus. Emelte ki 14. Leó pápa a húsvéti vigília szertartáson. Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak. Olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös, a távirat irodához eljuttatott húsvéti üzenetében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot életünk tanúságtételével ünnepeljük. Azt írták: A húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma, a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor a háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, százmillió kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be napjainkat. Jézus azonban legyőzte a sötétség hatalmait, él és mindannyiunkat megszólít, hogy tanúskodjunk róla életünkkel és szavainkkal, felekezeti különbözőségeket átívelő bizonyossággal, hiszen ő közös urunk. Olvasható a húsvéti üzenetben, amelyet Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és a MEÖT elnöke, Fisül Vilmos a MEÖT főtitkára, valamint a MEÖT tagegyházainak vezetői írtak alá. Úgy fogalmaztak: ahol az Isten szeretetéről szóló húsvéti örömhírt megszólaltatják, ott hit ébred, ott élet pezsdül a lelki sivatagban, ott felkarolják a hajléktalant, kenyeret adnak az éhezőnek, segítő kezet a rászorulónak, reményt az öregség terhét hordozónak, ott a családok hűségben és szeretetben élnek, ott örömmel mondanak igent a gyermekáldásra, ott remény csillog az emberek szemében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot ne csak szép szavakkal, hanem mindenek előtt az életünk tanúságtételével ünnepeljük, és tegyünk meg mindent hívő közösségeink és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint azért, hogy az emberiség nagy családja rátaláljon a hit és a szeretet, az igazságosság és a békesség útjára. Húsvétkor a föltámadt Krisztust és az életet ünnepeljük, azt az örök életet, ami keresztény hit szerint Istentől származik, amelyből az egész gyönyörű, hatalmas világ mindenség kisarjadt az idő kezdetén, amely előhívta az élettelemből az életet, az élők között pedig az embert, mondta Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke húsvét vigíliáján a szombathelyi Sarlós Boldogasszony székesegyházban. A húsvéti feltámadási szentmisén a főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: a világmindenség nem csak úgy véletlenül, nem magától keletkezett. Szavai szerint valaki megírta a menetrendet, állítja a váltókat, a vonatok pedig a menetrend szerint haladnak. Székely János kifejtette: egyetlen élő sejtben, minden percben sokkal több gyönyörű, csodálatos és összehangolt esemény zajlik, mint a legnagyobb emberi alkotásban, az Isten igéjéből erő sarjadt, a hatalmas világmindenség, amely az idő teljességében testet öltött, Jézus pedig, aki keresztje és föltámadása által legyőzte a bűnt és a halált, kiteljesítette azt. A teremtés évmilliárdok alatt lassan, titokzatosan, isteni stílusban ment végbe, élőt teremtve az élettelemből. Hasonlóan titokzatosan és isteni módon, mint a megtestesülés, Jézus születése és kereszthalála után Jézus föltámadása is, hangsúlyozta Székely János püspök. Legyünk Isten szeretetének jó illatú virágai a sebzett világban, fogalmazott húsvét vigíliáján a budapesti Szent István Bazilikában Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök, általános helynök, a bazilika plébánosa. Homiliájában a püspök kifejtette: a ma este liturgiája szinte kimeríthetetlen gazdagsággal tárja elénk hitünk legmélyebb titkait, közelebb hozza hozzánk ezeket a misztériumokat. A sírban fekvő halott Jézus titkától indulunk, a csendtől és a sötétségtől. A sokszor fájdalmas csend és sötétség mindannyiunk tapasztalata lehet, életünk különböző szakaszaiban. Ezt az űrt napjainkban hatékonynak tűnő módon próbáljuk betömni, műfénnyel, műzajjal. Ám ez a belső űr minden kísérletünk ellenére fájóan, sőt egyre fájóbban üres marad, fogalmazott Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök, hozzátette: az evangéliumi asszonyok is ezzel az ürességgel mennek Jézus sírjához, és ekkor egészen váratlanul berobban életükbe az az új valóság, az az esemény, amit ezen az éjszakán ünneplünk. Az Úr angyala megjelenik, egy pillanat alatt elhengeríti a követ és ráül. Tekintete olyan, mint a villám. Végtelen erő és új élet árad ki, amit először képtelenek felfogni. Egyszerre remegnek és örülnek, mert bár félelmetes, amit tapasztalnak, de egyszerre reményteli is. Fölfoghatatlan és mégis egészen valóságos. Meghalad minden képzeletet és mégsem képzelgés. Az egyház két évezrede él ebben az új tapasztalatban, és nemzedékről nemzedékre adja tovább és mélyíti el. Sokszor nem látványosan, gyakran üldözötten, sebzetten, mégis ellenállhatatlanul. A feltámadt Jézus így szól: ne féljetek és bízzatok, én legyőztem a világot, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus küldetést ad nekünk, hogy ezt a tőle kapott új életet a tőlünk telhető legtökéletesebben éljük és adjuk tovább. Hirdessük mindenkinek az örömhírt, hogy ő föltámadt, egyszer s mindenkorra legyőzte a halált, és itt van közöttünk az ő országa, amelynek minden megkeresztelt ember a részese lesz. Legyünk Isten szeretettől jó illatú virágai ebben a bűntől, gyűlölettől és haragtól oly sebzett és szennyezett, mégis Isten által olyannyira szeretett világban, kérte Mohos Gábor püspök. A tűzszentelés szertartásával és a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődött a húsvét esti vigília szertartás az Egri Bazilikában. A húsvéti gyertya fénye Jézus Krisztus feltámadását jelzi, amely bevilágít a templom és a világ sötétségébe, hogy új reményt adjon az emberiségnek. A templom sötétjében a húsvéti gyertyáról gyújtották meg a hívek gyertyáit, mely azt jelképezi, hogy mindannyian részesülünk a feltámadt Krisztus fényéből, szeretetéből. A vigília szertartás 4 jól elkülönülő lényegi részből áll, a fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. Húsvét éjszakáján arra emlékezünk, hogy Jézus a halálból átment az életbe, a fény legyőzte a sötétséget, a szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom győzött a bűn fölött. Ezen az éjszakán az élet minden árnyát bevilágítja a húsvéti gyertya fénye, fogalmazott Ternyák Csaba érsek homíliájában, hozzátette. Az ószövetségi olvasmányok segítségével végigjártuk az üdvösség történetének néhány fontos állomását, és eljutottunk egészen az Úr feltámadásáig. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
Ábrahám története segít megérteni a húsvét misztériumát. Hallottuk az olvasmányban, hogy Ábrahámnak egyetlen fia volt, Izsák, aki öregségében született neki. Ő volt az ígéret gyermeke, aki által majd megvalósul álma, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag. Ábrahám azonban váratlanul azt a parancsot kapta Istentől, hogy áldozza fel az ő egyetlen fiát. Az idős pátriárka olyan helyzetbe került, hogy éppen azt kellett volna feláldoznia Istennek, ami számára a legfontosabb. Azt a gyermeket, akit ígéretként kapott öregségében. Mi lesz így Isten ígéretével, ha ő ezt megteszi? Gondolhatta magában. Mégsem tétovázott, és miután előkészített minden szükségest, elindult Izsákkal arra a helyre, amelyet Isten megjelölt neki. Végül Isten angyala állította meg azzal, hogy most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Nyilvánvaló a párhuzam Izsák és Krisztus között. Izsák Krisztus előképe, miként Ábrahám a mennyei atya előképe, az atyájé, aki saját fiát sem kimélte, hanem odaadta áldozatul a világ üdvösségéért. Isten, aki megállította Ábrahám kezét, amikor már éppen fel akarta áldozni Izsákot, nem vonatkodott. Isten nem vonakodott a saját fiát feláldozni a mi megváltásunkért. Ennyire szeretett bennünket. A bozótban fennakadt bárány pedig, akit Ábrahám Izsák helyett áldozott fel, szintén előkép. Előképe az igaz báránynak, Krisztusnak, aki a bozót tüskéiből font koronát visel a fején. Az Úr gondoskodik, mondta Ábrahám fiának, aki az áldozatról kérdezte. És valóban, Isten olyan bárányról gondoskodott, aki magára vette a világ bűneit. Jézus tehát összeköti a múltat és a jelent. Egyrészt beteljesíti és tökéletességre viszi az ószövetséget, ugyanakkor pedig önmagában egyesíti a két szövetséget, amikor kiterjeszti azt nem csak a választott népre, hanem a földkerekség minden népére és minden emberre, aki befogadja az evangéliumot. Miután Jézus önként magára vette a rossznak és a bűnnek minden következményét, a halál drámai megtapasztalását követően harmadnapon feltámadt, és úgy jelent meg, mint győztes. Győztes a halálon, győztes a poklon, győztes a sátánon. Ezért ünnepeljük kitörő örömmel az Exultetben, a húsvéti öröménekben ezt a győzelmet. Az égben immár újjongva zengjen az angyalok kórusa. A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája. Érezze meg az egész nagyvilág, már tova tűnt a bűnnek árnya.
A főpásztor szentbeszéde végén a keresztelendőkhöz fordulva kiemelte: a keresztségben és az eukarisztiában Krisztust fogadjátok magatokba. Eledellé válik számotokra is, és bekapcsol titeket saját életébe. A bérmálás szentségében megkapjátok a Szentlélek különleges ajándékát, mely arra segít benneteket, hogy hiteteket bátran megvalljátok, és aszerint éljetek. Legyetek valóban új emberekké, akikben Krisztus él. Gyakoroljátok hiteteket, és kapcsolódjatok be a közösség életébe. Ezt követően a Minden Szentek litániájának elimádkozása után 8 felnőtt részesült a beavató szentségekben. Ezután a hívek megújították keresztségi ígéreteiket. A Szent Mise feltámadási körmenettel zárult, mely az egész világ számára elviszi az örömhírt. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, alleluja! Isten irgalmas szeretete győzött a bűn és a halál felett. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvárradió.hu oldalon. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az ott hagyott gyors leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Aki hisz, elnyeri bűnei bocsánatát. Krisztus dicsőséges testben való föltámadásának eseményével nem olyan kapcsolatban vagyunk, mint egyel a régmúlt események közül, amelynek valamiképpen haszonélvezői vagyunk. Annak a hitnek, amely a szeretett tanítvány szívében fogam meg először a lepleket látva, még mielőtt Jézus megjelent volna neki, köze van a mi mostani életünkhöz. Belenyúlik legszemélyesebb életrétegünkbe, sőt életünk lényegét képezi. Ez lesz nyilvánvaló az olvasmányból, a pünkösd lángtengeréből előlépő Szent Péter beszédéből. Aki hisz, elnyeri bűnei bocsánatát. A bűnbocsánat újjáteremtés. Jézusba kapaszkodva kiléphetek eddigi életem halotti lepleiből, s a hit által Jézusba iktatva az anyag, az ösztönök és az egész világ fölötti uralomban részesülök. A bűnbocsánattal visszaadta szabadságomat. Nem számít többé a múlt. Szent halála végtelen érdemeiért megnyílt előttem az atyai háznak, Isten belső életének ajtaja. Ez a belső, lényegében láthatatlan történés. Húsvét lényege itt és most érint engem. A megbocsátás olyan nagy esemény, hogy az életünk értelme függ tőle. Ha nem bocsát meg, akit szeretünk, s akit megbántottunk, akár az öngyilkosságig menően is értelmét veszti a létezés. Ezért húsvét töredelme Szent Jónás nélkül nem húsvét. legfeljebb csak annak utánzata, mert csak így valósulhat meg, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. A választható két szentlecke bármelyikét is olvassuk a mai napon, mindkettő arról szól, hogy Jézus Krisztus feltámadása itt és most számunkra létező, bennünk végbe menő esemény is egyben. Meghaltatok. Olvassuk a Kolosszei levél részletében, és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. Életünk magja, személyiségünk, lelkünk minden örökké valóságra rendelt képességével együtt, a hit által Krisztussal Isten legbelső életébe lett beleágyazva. Ez a feltámadás előzetes eseménye, lényege, elővételezése. Attól függ a mi üdvösségünk, hogy ezt mennyire vállaljuk fel, mert egy ajándékot is el kell fogadni. Mennyiben haltál meg az Istent visszautasító világ számára, és szakítottál eddigi bűnös életeddel? Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal. Írja az apostol az első korintusi levélben. A húsvét előtti életből semmi rosszat, alantasat bele ne keverj húsvét utáni életedbe. Nem arról van szó, hogy mindjárt vétkezhetetlenné válj, hanem hogy ne alkudj meg rosszra való hajlamoddal. Ebből fakad húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége, mellyel köszönt bennünket a mai napon a feltámadott.
Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im: odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo.
Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
Kanao sabato načilas, e Mária Magdaléna, e Mária lejakaboski dei, haj e Salome, lassas ungerengi trabekinde, taj gele tarke andrete balzsamozi száren lesz. Pele kurkesko anglúno gyez, pejdete hára. Kana okhamo preustile, abrigéle kaj omurmunto. Maskar jeka abreste kade borbinas. Kon pizdela o bar angle murmuntosko vudar. Bakana kothedikle, számalineke o bar bizdosile vudaretar, ba dicsolas, kez urales bároszaszkodo bar. Salandre dikle ande murmunto, pej čači rig, ehe ande parne gadende hurade šavesline same, sarkot hebešlas. Darajle, bakodo dumadas lenge. Te nadaran, tume pe otrušul cirde na azaretusko Jezus esroden. Oprežu vindilas, najlokat he. Dikhenkat hej otthan, haj súteles. A kának szityáren, Jean Penele szityár denge hajle Petroske, angletu mendezsal angle Galilea, kothe majd dikhen akodi, szophendasztu menge. Pekadi ábria vile andau murmunto, hajná sentarke dar, haj kikagyipeles pel ozzó úr. andei dar, hanikeske csiphende, kancsi.
Német nyelvű evangélium következik.
Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Ferrari Szent Vince hitvalló. A nagy nyugati egyházszakadás idején volt kemény szavú, bűnbánat hirdető prédikátora fél Európának. Nemesi családból származott. 1357-ben született Spanyolországban, kora ifjúságától kezdve szívesen tanult, s még a szülői házban hozzáfogott a teológiához. De bölcsességét, amivel később sokak világossága lett, nem csak könyveiből és szorgalmas tanulmányaiból merítette, hanem még inkább korán kibontakozó lelki életéből. Bensőséges áhítattal tisztelte az Úr Jézus szenvedését, és gyermeki odaadással vonzódott a boldogságos Szűzmáriához. Ezt a bölcsességre vezető jól bevált utat ajánlotta később tanítványainak is ezekkel a szavakkal. Ha eredményesen akarsz tanulni, az áhítat legyen hűséges kísérője tanulmányaidnak, és a tudományt is lelked megszentelésére fordítsd. Mikor elfárad a lelked, kiszárad a szíved a tanulásban, térdelj a megfeszített lába elé, ott fölüdülhetsz. A tudomány a világosság atyának adománya, ne tartsd hát a saját tehetséged gyümölcsének. 17 éves korában Szentdomonkos rendjébe lépett, hogy itt az igaz hit harcosa legyen. Tanulmányait Barcelonában és Leridában folytatta. Ezek befejeztével elöljárói szülővárosába, Valenciába rendelték a Szentírás magyarázat tanárául. 3 évig nem olvasott más könyvet, mint a Szentírást. Tudta is kívülről az egészet. Itt kezdte meg szónoki működését. Nagy sikereket ért el. Lassanként messzibb vidékre hívták. Egyházi méltóságok figyelmét is fölkeltette az egyszerű szerzetes. Luna Péter bíboros, pápai követ egyidőre magával vitte Franciaországba. De ez az idő mindamellett nem annyira kifelé ható tevékenységnek, mint inkább a lelki érlelődésnek ideje. Belső kísértések, külső megpróbáltatások és rágalmak nem törik meg erejét. Szigorú önmegtagadása és álhatatossága, alázatossága és megbocsátó nagylelkűsége átsegítik a nehézségeken. Így jutott el igazi hivatásához. Nem sokkal Szentdomonkos rendjébe történt belépése után kezdődött a nyugati egyházszakadás. Amikor a törvényes pápával szemben ellenpápát állítottak az elégetlenkedők, francia bíborosok. A keresztény világ két része szakadt. Francia, spanyol és Skótország az avignoni ellenpápa mellé állott, s a megoszlással járó viszonyok nyomán mindenütt erkölcsi romlás pusztított. Szent Vincét mélyen megrendítette az egyre hatalmasabbá váló nyomorúság. Beteggé lett, de az Úr megjelent neki, és küldte a bűnösöket megtéríteni, mert úgymond az én ítéletem közel van. Kezdő hitszónok korában elsősorban a nép elesettségét látta, s ezen akart segíteni. Később a főoknak, a szakadásnak megszüntetésén is fáradozott. Mintegy 20 évi missziós tevékenysége alatt bejárta hazáján kívül Franciaországot, a Rajna mellékét, Itáliát, Svájcot, Angliát, Skóciát és Írországot. Az ő működésének is nagy része volt abban, hogy Franciaország, Skócia és néhány spanyol tartomány visszatért a törvényes pápa hűségére. Mérhetetlenül nagyobb volt azonban a hódítás, amit a lelkekben végzett. Apostoli buzgósággal járt városról városra. Leveleiből értesülünk, hogy mennyit kellett fáradnia. Beszámol itt sikereiről is. 10 000 számra térítette meg az eretnekeket, zsidókat, mohamedánokat, az elvadult, hitük szerint nem élő keresztényeket. Sikerei azonban nem tévesztették meg. Világosan látja, hogy megszámlálhatatlan azok száma, akik még a halál árnyékában vannak. Miattuk aggódik, értük könyörög az Úrhoz. Rendfőnökének írja, legtöbbjük tudatlanságból hibázik, és nincs tanítójuk. Megrettenve gondolok a szörnyű ítéletre, amely a nép lelki vezetőire vár. Kényelmesen laknak palotáikban, míg az Úr Jézus vérén megváltott lelkek seregestül mennek tönkre, mert nincs segítőjük. Csak küldene az aratás ura jó munkásokat. Ezért a kegyelemért imádkozom szüntelen. Állandóan úton van, s napjában 3-szor is prédikál. Csak útközben ér rá, hogy beszédeire készüljön, mert a magvetés után a termést is le kell aratnia, a bűnbánókat kell gyóntatnia és feloldoznia. Ezek pedig ugyancsak sokan vannak. Maga nem is győzi, ezért misézésre és gyóntatásra segítőket gyűjt maga köré. Azoknak is akad dolguk. Csak Isten embere tudta így megindítani a bűnösöket. Akármit teszel, ne magadra gondolj, hanem Istenre. Ez volt szavajárása, s ez volt ige hirdetésének is titka. Mindig huzamos imádsággal készült szentbeszédeire. Egyik alkalommal, amikor tudta, hogy igen magasrangú hallgatója lesz, elhagyta az imádságot a tanulmányozás kedvéért. A főembert nem hatotta meg valami különösen a beszéde. Máskor ismeretlenül vegyült ez a főember a hallgatóságba, mikor Vince a szokott módján készült, imádsággal, és mélyen megrendült ez az ember. Mikor a szentesz megtudta, azt mondta, ez természetes. Az első alkalommal Vince beszélt, a második alkalommal Jézus Krisztus beszélt Vince által. Félelmetes szava eljutott mindenkihez, betöltötte a legnagyobb templomokat, végig harsogta a városok tereinek legtávolabbi zugait is. Nem bújhattak el előle, mintha az ítélet harsonája zengett volna hatalmas hangjában. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Jó volt, hogy meghallották szavait, mert bármennyire félelmetesek azok az igazságok halálról, ítéletről és örökkárhozatról, amelyekről ő beszélni szokott, ha szívesen megfeledkezik is ezekről a bűnös ember, az örök halál és kárhozat rémes valóság. Csak úgy kerülhető el, ha a valóság szerint komolyan veszi az ember a halált, az ítéletet, gondol ezekre és készül rá, hogy azon a nagy napon szelíd arccal forduljon feléje az örök bíró, s irgalmas kezével magához emelje. Örök békességet, örök üdvösséget szerzett Szent Vince is a szószéke előtt álló megrettent, megrendült szegény embereknek. 21 évig tartott ez a hihetetlenül őrlő apostoli munka. Hosszú évek után kifáradva az apostolkodási munkában hazájába szeretett volna visszatérni, de ezt már nem érte meg. Mikor Észak-Franciaországban tartózkodott, 1419. április 5-én magához szólította őt az Úr. 62 éves volt. Sok üdvös oktatása közül hadd álljon itt ez az egy. Mikor még Valenciában volt, jött hozzá egy asszony, morgó, fortyogó ura van, állandó a házi pörpatvar. A szent biztosan tud erre valami szert. Vince csak ugyan rendelt ilyen csodaszert. Menj, lányom, kolostorunkba, a kapus testvér adjon vizet a kolostor kútjából. mikor hazajön férjed, védj belőle egy kortyot, de vigyázz, le ne nyeld, csodát érsz meg bele. Az asszony pontosan követte a tanácsot. Mikor megint megkezdte a férj azokat a szokásos, morgó beszédeket, az asszony nyomban vett a vízből, s jól összeszorította az ajkát. A férj még dörmögött egy darabig, azután elhallgatott. Nem sokára az asszony örömtől sugárzó arccal jelentette, hogy a titkos szer hatott, szent a házi béke. A szent mosolygott, nem a víz tette, hanem a hallgatásod. Még ma is járja Valencia környékén ez a mondás, így áll Szent Vince vizet, mindannyiunknak el kell. És gondoljunk ismét arra, ami Szent Vincének buzgóságát hevítette, bensőséges áhítattal tisztelte az Úr Jézus szenvedését, mi is a nagybőti időben nagyon nagy tisztelettel, kiemelkedő tisztelettel gondoljunk Jézus szenvedésére, s a másik gyermeki odaadással vonzódott a boldogságos Szűzmáriához, akit mi is kérjünk minden nap nagy buzgósággal.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, most a kereszténység húsvéti öröméről írok neked, hiszen mire megkapod levelem, már a legnagyobb ünnepünk a húsvét napjait éljük. Ez az öröm nem hangos és diadalmas csupán, hanem olyan öröm, amely a kereszten, a csenden, a veszteségen és a síron is keresztül halad. Nem a fájdalom tagadása ez, hanem annak a hitnek az ünneplése, hogy Isten nem hagyta fiát, a megtestesült szeretetet a halál fogságában. A húsvét ezért egyszerre vigasztalás és új kezdet. Annak a bizonyossága, hogy a sötétség nem az utolsó szó. Egyik haikum sorai ezt a húsvéti titkot sűrítik egyetlen erős képbe. Keresztet tövén csírázó feltámadás. Húsvét. Örömünk. Egyik teológus és irodalmár ismerősöm szerint ez a mondat szinte egy teológiai vázlat, mert benne van az egész keresztény remény logikája. A feltámadás nem a kereszt helyett, hanem a keresztből fakad. A hit nem azt mondja, hogy nem volt sebekkel teli az út, hanem azt, hogy a sebekből élet sarjadhat. Húsvét öröme ezért nem felszínes jókedv, hanem mély, megmunkált öröm, amely tudja, mennyibe került a megváltás, éppen ezért ad hálát érte. Kedves barátom! Jókai Anna Nagy Csütörtök című verse különösen szépen mutatja meg, hogy a húsvéti öröm nem választható el a szolgáló szeretettől. Így szól. Meg kell a mieink lábát mosni, amíg bírja a térd és hajlik a derék. Mindig friss vizet vinni a tálban, amíg a hús kihűl és a lélek felég. habfürdő és illóolaj. Kis puha talpak eleven emlék. Gyermeklábak a tenyeremben. Régen volt ez a nemrég. Anyám kékeres bokája és a behajló karom. Még minden este oda mennék, szivacsal, szappannal elbajlódva, még mindig a szolgája lennék. De már csak a világ maradt, a világ egyre kérgesebb lába. Azt fürdetem, dörzsölgetem, ne mondd, hogy hiába. Lehet, hogy te mészel, lehet, hogy én. A szürke zsírcsék megül az edény beremén. Az utolsó vacsorához talán meg sem is hívnak. De a kereszt alatt ott leszünk azok közt, kik sírnak. Meg kell a mieink lábát mosni, amíg bírja a térd és hajlik a derék. Ez nem csak a nagycsütörtöki lábmosás liturgiájára való emlékezés, hanem életprogram is. A húsvét fénye már nagycsütörtökön elkezd derengeni, amikor Jézushoz hasonlóan a pap letérdel a másik elé, és kész önmagát és alázatos szolgálatát ajándékul adni. A lábmosás azt üzeni, az igazi nagyság a lehajlásban van. Az igazi öröm pedig abban, ha valaki a szeretetteli szolgálatban találja meg a helyét. A vers folytatásaim már nem liturgikus, hanem egy profán kép által még személyesebbé teszi ezt. Habfürdő és illóolaj, kis puha talpak eleven emlék, gyermeklábak a tenyeremben. Itt a gondoskodás már nem elvont és jelképes, hanem testközeli, gyengéd, emlékező szeretet. A húsvéti öröm ilyen módon nem elszakít a földtől, hanem még jobban belehelyez az emberi mindennapok és kapcsolatok valóságába. Aki Krisztust követi, annak a szívében a másik ember sebezhetősége szenté válik. Különösen erős ez a vallomás is, hogy anyám kékeres bokája és behajló karom, még minden este oda mennék szivacsal, szappannal elbajlódva, még mindig a szolgája lennék. Ebben benne van a keresztény szeretet teljes komolysága. Nem egyszeri gesztus, hanem álhatatos jelenlét. A húsvéti öröm azért hiteles, mert nem felejti el az emberi gyengeséget, az öregedést, a kiszolgáltatottságot, sőt éppen ezek között ragyog fel. A feltámadásba vetett hit nem megszünteti a szeretett szolgálatot, hanem értelmet ad neki. A vers egyik legmegrendítőbb fordulata így hangzik. De már csak a világ maradt. A világ egyre kérgesebb lába. Azt fürdetem, dörzsölgetem. Nem mondd, hogy hiába. Ez már nem csak személyes, családon belüli gondoskodás, hanem a világ sebeinek hordozása. A húsvéti öröm nem naív, mert látja, hogy a világ kérges, fáradt, sokszor ellenáll a jónak. Mégis azt mondja, nem hiába. A szeretet ugyanis soha nem hiába való, még akkor sem, ha nem látja rögtön a gyümölcsét. A keresztény húsvét azért tud öröm lenni, mert számol a halállal is, de nem engedi, hogy a halál uralja a történetet. Jókai Anna ezt így sűríti. Lehet, hogy te mészel, lehet, hogy én. Ez a kijelentés kíméletlenül őszinte. Nem azt mondja, hogy a hívő ember kivétel a mulandóság alól, hanem azt, hogy minden ember ugyanannak a törékenységnek a része. A húsvét éppen ebbe a közös emberi sorsba hozza el Isten válaszát. És végül ott a vers kissé komor, de mégis reményre nyitott zárása. Az utolsó vacsorához talán meg sem is hívnak, de a kereszt alatt ott leszünk azok közt, kik sírnak. Ez a mondat a tanítványságunk igazi mélységét mutatja. A húsvét öröme nem azoké, akik mindig az első helyen állnak, hanem azoké is, akik a kereszt alatt maradnak, és nem menekülnek el. A sírás itt nem a hitetlenség jele, hanem a szerető szívé. És éppen ebből a sírásból születik meg az a csendes öröm, amelyet a feltámadás hoz. Kedves barátom! A húsvéti örömünk tehát nem elsősorban érzelem, hanem átformált látásmód. Azt tanítja, hogy a kereszt nem végállomás, a szolgálat nem veszteség, a sírás nem szégyen, és a halál sem az utolsó szó. A szeretetnek van jövője, mert Krisztus él. És ha Krisztus él, akkor minden lehajlás, minden mosott láb, minden könny, minden csendes hűség része lesz annak az örömnek, amely húsvétkor az egész egyházat átjárja. Kedves barátom! A húsvét öröme nem egyszerűen arról szól, hogy minden rendben van, hanem arról, hogy Isten a kereszten át is képes életet adni, megváltani bennünket. Krisztus nem egy evilági értelemben vett királyság uralkodójaként támad fel, és nem oldotta meg minden evilági gondunkat, bajunkat sem. A feltámadása és az abból fakadó örömünk ettől sokkal több. Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy Jézus halála nem vereséggel, hanem győzelemmel zárult. Isten elfogadta az ő értünk önként vállalt áldozatát, és az élet erősebb lett a halálnál. A feltámadás megerősíti, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, és hogy Isten hatalma a halál fölött is valóságos. Pál apostol ezért tartotta alapvetőnek, ha Krisztus nem támadt volna fel, a keresztény hit üres maradna. Kedves barátom! A feltámadás azt is jelenti, hogy a hívő ember számára van jövő a halálon túl is. Az élet nem zárul le a sírnál. A keresztény remény szerint Krisztus feltámadása annak előjele, hogy Isten az embert is új életre tudja vezetni. Egyszerűen fogalmazva, Krisztus feltámadása azt üzeni, hogy Istené a végső győzelem, a szeretet erősebb a halálnál, és van reményünk az örök életre. Ez a reményteli öröm nem felejti el a Golgotát, de már tudja, hogy a sír üres. És ez elég ahhoz, hogy a szívünkben újra és újra felhangozzék: feltámadt Krisztus. Alleluja! Kedves barátom! Kívánom, hogy neked és szeretteidnek ne csupán húsvét napjait, hanem életetek minden napját hassa át az üres sírból fakadó húsvéti öröm. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét. Adásunkat 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 10 perctől megismételjük.
Délidőben. Kedves hallgatóink, ma a Vincék, az Irének és a Teodórák ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A Vince a Vincentius latin név rövidüléséből származó győztest, győzedelmest jelent. Az Irén görög eredetű, jelentése béke. A Teodóra görög-német eredetű név, a Teodor férfi név női párja, jelentése Isten ajándéka. Isten éltesse tehát a Vincéket, az Iréneket és a Teodórákat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink! Évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van húsvét vasárnap, a feltámadás napja. Ez a nap március 22-e és április 25-e között lehet. Rómában ezen a napon közel 60 nyelven mond a Szent Atya köszöntőt a Szent Péter téri Urbi et Orbi áldás celebrálásakor. A liturgikus év legnagyobb ünnepe. Az ünnepi Szent Misén a föltámadt Krisztust ünnepeljük, akié a hatalom és a dicsőség mindörökké. Bennünket arra int, hogy a világosság gyermekeiként új életre kelve az odafent valókat keressük. Most pedig azt tekintsük át, hogy mik történtek a mai napon. 1242-ben a Csúttó jegén vívott csatában az orosz csapatok visszaverik a Teuton lovagrend támadását. 1614-ben Virginiában az amerikai benszülött Pocahontas az angol John Rolfe felesége lesz. 1903-ban a magyar labdarúgó válogatott lejátsza második hivatalos mérkőzését Budapesten a Millenári sportpályán a cseh labdarúgó válogatott ellen, mely egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette. 2-1-re nyertünk. A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta. 1944-et írunk, ezen a napon átvette hivatalát Kárpátalja negyedik s egyben utolsó kormányzói biztosa Vince András altábornagy. 1951-ben a Rosenberg házaspárt a Szovjetunió javára végzett kémkedés miatt halálra ítélik az Egyesült Államokban. 1955-ben lemond Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke. 1963-ban forró drótot létesítenek a Fehérház és a Kreml között. És 1991-ben az Atlantis űrrepülőgép rakterében útjára indul az amerikai Compton űrtávcső. Most pedig azt tekintjük át, hogy kik születtek április 5-én. 1784-ben Louis Spohr, német hegedűművész, zeneszerző. 1893-ban Szabó Pál, magyar író, politikus. 1894-ben Zsedényi Béla, miskolci jogászprofesszor. 1900-ban Spencer Tracy, amerikai színész, többszörös Oscar-díjas, aki elsőként nyert el 2 egymást követő évben a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. 1937-ben a Bátor kapitányok, 1938-ban a Fiúk városa című filmért. 1908-ban született Herbert von Karajan, osztrák karmester, aki a bécsi filharmonikusok vezető karmestere, a berlini filharmonikusok karmestere volt. Ő volt az egyik legjelentősebb karmester a 20. században. 1912. április 5-én született Örkény István, magyar író, drámaíró. Édesanyja Pető Margit, édesapja Örkény Hugó, patikus. 1930-ban érettségizett a Piarista gimnáziumban, majd a Műegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be. 1932-ben átiratkozott gyógyszerész szakra, ahol le is diplomázott 34-ben. 37-ben került kapcsolatba a Szép szó körével, majd Londonba, Párizsba utazott, ahol alkalmi munkákból élt. 1940-ben tért vissza Budapestre, ahol befejezte a műegyetemi tanulmányait. 41-ben diplomázott, mint vegyészmérnök. A II. Világháborúban munkaszolgálatos volt a Donnál, majd hadifogságba esett, és csak 1946-ban térhetett haza. 49-től az Ifjúsági Színház, 51-től a Magyar Néphadsereg Színházának dramaturgja volt, majd 54-től a Szépirodalmi Kiadó lektoraként dolgozott, 58 és 63 között, az 56-os forradalomban való részvétele miatt pedig publikációs tilalmat rúgtak ki rá. Ez idő alatt az Egyesült Gyógyszergyárban, a mai Égisz gyógyszergyárban dolgozott vegyészmérnökként. Első felesége Gönczi Flóra volt, akivel 37. június 23-án kötött házasságot Budapesten, majd 41-ben elváltak. Második felesége F. Nagy Angéla, szakácskönyvíró. A harmadik pedig Radnóti Zsuzsa, irodalomtörténész, a Vígszínház dramaturgja volt, akivel 1965-ben kötött házasságot. 79-ben végzetes kort támadta meg, de még a halálos ágyán is dolgozott. Szívelégtelenségben hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. És 1916-ban született Gregory Peck, amerikai színész. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el április 5-én. 1794-ben Danton a francia forradalom egyik kimagasló alakja. 1900-ban Joseph Bertrand, francia matematikus. 1902-ben Hans Ernst August Buchner, német bakteriológus. 1937-ben Ódry Árpád, magyar színész, rendező, a Színművészeti Akadémia igazgatója. 1953-ban Dienes László, magyar szociológus, esztéta, szerkesztő, a Kolozsvári Korunk alapítója, könyvtárigazgató, egyetemi tanár, Dienes Pál testvére, Götz Irén Júlia férje. 1965-ben Csokonai Vitéz Gizella költőnő, aki Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonságából származott. 4 éves korától vak volt, az elemi iskolát Budapesten a Vakok iskolájában végezte. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesületben dolgozott, mint korrektor, gépíró távirász és a Bröly könyvtár könyvtárosa. Alapító tagja volt a Vakok 1928-ban megalakult Homérosz kórusának. Verseket fiatal korában kezdett írni. A Fénytelenség világából című kis verses kötete 1931-ben jelent meg, amelyhez Herceg Ferenc írt előszót. A kötetet Bröly írással is elkészítette. Néhány költeményét a Vakok világa és az Irodalmi Értesítő is közölte. és 2008-ban hunyt el Charlton Heston, amerikai filmszínész, akinek karrierje az 1950-es években kezdett kibontakozni. Elsősorban nagyszabású hollywoodi szuperprodukciók heroikus hőseként írta be nevét a filmtörténetbe, de számos emlékezetes karakteralakítás is fűződik a személyéhez. Többször játszott fia Fraser Heston rendező filmjeiben. Politikai aktivistaként a faji megkülönböztetés ellen emelt szót, álláspontja később konzervatívvá vált. És 2014-ben hunyt el Komlós Juci, magyar színésznő, a Nemzet színésze. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy jó reggelt! Ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan vonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Változás, minden új nap új. Ölelj át, mitől félsz ennyi hajnalon túl? Az, aki szép, az reggel is szép, az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Oh, az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát.